Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Minden időben. A Magyarországi Református Egyház műsora.
Edina prostituáltként a saját bőrén tapasztalta, mit jelent a kiszolgáltatottság és Isten szó szerinti szabadítása. Noémi pedig több éven át végzett szolgálatot az utcán élő és dolgozó lányok rehabilitációjában. Mai műsorunkban velük beszélgetek a 21. századi rabszolgaságról, és arról a munkáról, amelyet Isten végez az érintettek között. A mikrofonnál a szerkesztőt, Dóka Viktóriát hallják. Áldás békesség! Egy masszázszalonnak álcázott bordélyházból szabadult Edina. Önszántából állt prostituáltnak, de hamar rájött, nem bírja mindazt, ami vele történik. A visszaút azonban korán sem volt egyértelmű. Edina ma már új életet él. Megismerte Isten szeretetét és a keresztény közösség gyógyító erejét.
Elsős voltam, amikor a családi házunkat el kellett adni, mert adóságba csúszott a család. Akkor kezdtem észrevenni, hogy apukám alkoholista, anya nem tud bánni a pénzzel, és adóságból adóságba keveredik. Feljöttek ilyen nehéz helyzetek, hogy nem volt víz, nem volt fűtés otthon, és az iskolában is sokat bántottak, csúfoltak, ki voltam eléggé közösítve. Középiskolába próbáltam változtatni, hogy ott már nem ismernek, és próbáltam egy másik arcomat mutatni, hogy ne lássák azt, hogy ennyi probléma van otthon, de ott is azért volt olyan időszak, amikor hamisítottam a bérletet, hogy iskolába tudjak menni, mert 40 kilométerre volt az iskolám, meg hát volt többször, hogy kértem pénzt a többiektől, vagy élelemre, vagy buszjegyre, hogy hazamenjek, vagy nem volt befizetve az ebédem, és tudjak valamit enni a büfébe, vagy kértem szendvicset a többiektől, és mivel nagyon sok probléma volt, magamra vettem, mondhatni az ő problémájukat, és ez miatt gyerekként feljött egy ilyen aggodalom, hogy akkor mi lesz a jövőben. Mindig megoldást akartam keresni a családommal, hogy ne ez legyen, ami most van.
Hogyan csúszott bele a szexmunkába?
Mivel jöttek folyamatosan az adóságok, apukám az utcára került, miután már nem élt velünk, később pedig belekeveredtem én is a fiatalokkal, kollégiumba, a bulikba, így a társaságokba, és megismertem egy olyan férfit, aki elhúzta a mézes madzagot, hogy mi volna, ha apukámnak tudnék venni egy lakást, ki tudnám fizetni a sok adóságot, és hogy ne ilyen életet éljek, ami most megy. Nem is az volt a baj, hogy én milyen életet, hanem inkább az volt bennem, hogy tudjak segíteni a szüleimnek, végre ne legyünk adóságba, és talpra tudjunk állni. És ez miatt elvállaltam egy munkát, és így valahogy belekerültem ebbe a közegbe.
Sokat gondolkodott rajta? Vagy egyértelmű volt, hogy vállalt?
Hát igazából először tényleg hozta ezt a mézes madzagot. Volt egy másik kislány is, elvitt minket pizzázni, dohányoztam is, vette nekünk a cigiket, elkezdett kedveskedni nekünk, segíteni. Volt, hogy így pénzt adott a kezünkbe, jó, akkor tedd el hétvégére, ruháztatott minket. Egy-két héten belül már felvetette, hogy miről is lenne szó, és elkezdte megmutatni más lányoknak is, hogy segített, más lányok is mennyire hálásak voltak neki. Még össze is hozott egy hölgyel, aki ebben dolgozott, megmutatta az ő életét, beszélgettünk vele, ő elmesélte, hogy milyen volt neki ez az időszak, és mintha egy jó menedzser lett volna, és akkor elkezdte feltállalni, hogy ez mennyire jó munka, és mennyire befektető. De csak a pozitívumokat mesélte, a negatívat nem.
Nem voltak aggályai?
Voltak, csak már annyira kilátástalannak éreztem a dolgot, meg előtte nem sokkal volt egy haláleset, aki nekem nagyon fontos volt, és kicsit így azt éreztem, hogy már mindegy. Valamit muszáj kezdenem, hogy segítsek, mert nem akartam azt, hogy apa utcán legyen, nem akartam azt, hogy mi jön még, a következő számla az mi lesz, amit kikapcsolnak. Meg ez az időszak akkor kezdődött, amikor még utolsó előtti éven volt a gimibe. Előtte végeztem egy szakmát, és utána visszamentem még 2 évre érettségire.
Miben egyeztek meg?
Nem is itthon tervezett engem dolgoztatni, hanem külföldön. Ezt nagyon nehéz volt kitalálnom, hogy most akkor mit is fogok anyukámnak mondani, hogy én hova fogok eltűnni egy nyárra, úgyhogy én még suliba vagyok, és nagyon szigorú, de végül kitaláltam valami indokot, hogy elmentem nyári munkára, vidékre, és kimentünk Írországba. Két nő volt, aki ott várt. Az egyik, aki a telefonokat intézte, a másik lány meg ugyanúgy dolgozott. Elmondták részleteket, hogy mit kell majd csinálni, hogyan kell csinálni. Nem a saját neveden mutatkozol be, nem is a saját országot, nemzetiségedet mondod, hanem felveszel egy állarcot, és az vagy, akit éppen mutatsz magadról. És tényleg az volt, hogy amikor megjött az első férfi, megnézett engem meg a másik lányt, mint a hús a pultba, most akkor melyiket választa, melyik a szebb hús. Először azt hittem, hogy na jó, túl leszek rajta gyorsan, de aztán, ahogy jött az egyik másik férfi, akkor már az volt bennem, hogy én ezt nem bírom. Remegve csináltam mindent, rosszul voltam a szagoktól, rosszul voltam, hogy meg kell egyáltalán valakit érinteni, vagy egyáltalán hozzám ér bárki, és mindig azon voltam, hogy csak ne engem válasszanak. És akkor egyik alkalommal egy férfi ezt megérezte, hogy én ezt így nem akarom. Visszakérte a pénzét, és összeveszett a másik lányjal, hogy én biztos kényszerítve vagyok. Ő indította elmondhatni ezt az egész lavinát, hogy hazakerülhessek. Mert ki tudtam mondani azt a többieknek, hogy én ezt nem akarom. Utána így feljött bennem ez a menekülési ösztön, és amikor telefonhoz jutottam, írtam SMS-t a tesómnak, hogy bajban vagyok, és haza kell valahogy jutnom, és közben már kiderült, hogy a magyar konzulátus keres engem, és...
Mert hogy ez a férfi azt szólt?
Nem, a tesóm szólt nekik. Megmondtam az ottaniaknak, hogy anyukám azt már tud róla, hogy nem vagyok Magyarországon, és elkezdett kerestetni a rendőrökkel itthon, és így megijedtek, meg utána próbáltam eljátszani azt, hogy én rosszul vagyok, ne kelljen dolgoznom, és akkor tényleg annyira játszottam ott a atyuk halálát, hogy elkezdtem hányni, azt hitték, hogy terhes is vagyok, kicsit így megijedtek, vagy nem tudom, mi volt bennük, de végül ők vették meg a jegyet, és hazaküldtek egy hét után, miután volt ez a férfi.
Mennyi időre volt szüksége, hogy rájöjjön, hogy hibázott?
Egy hét volt, amikor ráébredtem, mert az volt bennem, amikor odaértem, hogy ú, de jó, akkor egy új ország, én soha nem voltam még külföldön, majd én akkor itt járkálok a városba, felfedezem közben, világot látok. De ez nem így volt. Ott ültem az ablakba, néztem az embereket az utcán, és nem mehettem ki, nem hagyhattam el az épületet.
Egyáltalán?
Nem. Egyszer segítettem nekik bevásárolni, de utána nem engedtek ki többet. Az volt az indokuk, hogy eltévedek, de nem hagyhattam el az épületet.
Mondhatott nemet, hogyha valamit nem szeretett volna megtenni?
Felárak voltak, mikor valamit kérte a férfi. De ugye, ha engem választott, akkor nem igazán nagyon tudtam nemet mondani. Nagyjából azt meg kellett csinálni, amit a férfi kérte.
Ön nem mert nemet mondani? Vagy tudta, hogy nem érdemes?
Úgy éreztem, hogy nem volt érdemes, meg nem is mertem szerintem azzal a fejjel.
Amikor már tudta, hogy nem szeretné ezt tovább folytatni, volt-e reménysége?
Ott elkezdtem imádkozni. Esténként sírtam és imádkoztam. És igazából, amikor megjött ez a férfi, aki érezte, hogy nem akarom, és ő elindította ezt a lavinát, kicsit olyan is volt, mintha Isten meghallgatott volna, küldött valakit, aki segítene.
Milyen volt az édesanyjával találkozni?
Hú, hát az így nagyon nehéz volt. Azt hittem, hogy egyből elkezd üvölteni, de amint kinyílt a kapu, csak egy ilyen halk szó jött ki aztán, hogy hol voltam. Láttam rajta, hogy nagyon aggódott. Később a szomszédok is mondták, hogy napokig, miután megtudta, nem is aludt sem ennyit se. Utána persze veszekedtünk sokat, mert hogy vinni akart a rendőrségre, feljelentést tenni, vinni akart orvoshoz, de mindenben hazudtam neki. Mondtam, hogy nem történt velem semmi, nem történt. Próbáltam a pozitívat mondani neki, hogy ne érezze azt, hogy engem kihasználtak, vagy bántottak. Próbáltam mondani neki, hogy nem kell mennünk az orvoshoz, mert senki nem csinált velem semmit. Az egész a szőnyeg alá lett söpörve. Tovább akartam lépni, és nem is akartam erről beszélni senkivel sem, meg senkinek sem.
A párkapcsolataiban sem volt erről szó?
Nem igazán. Maximum volt olyan, hogy olyan embernek meséltem egy buliba vagy fesztivál, hogy tudtam, hogy soha az életben nem találkozok. Hogy kicsit ki tudjam magam beszélni.
Hogyan hatott az az időszak önre?
Egy idő után azt éreztem, mint egy dárdát átszúrtak volna a mellkasomon. Ez így többször. És voltam is bent vele kórházba, nem láttak konkrét eredményt, és akkor mondta, hogy valószínűleg ez pánikroham. És aztán eltelt egy év, mikor találkoztam keresztény fiatalokkal. Eleinte úgy sem mertem nekik mesélni ezekről, de utána annyira megszerettem a közösségüket, elkezdtem járni istentiszteletekre és ifi alkalmakra. Végül voltam táborokba, beszéltem a lelkipásztornak erről, elmeséltem így az életemet, és így azt vettem észre, hogy egyre jobban vagyok. Rájöttem, hogy engem Isten mentett meg. Ez mekkora csoda, hogy én most itt lehetek velük, és hogy így ennyi ember megszeretett, és azt vettem észre, hogy már nincs szükségem drogokra, ezek a bulizások is elmaradoztak. Azt láttam, hogy Isten elkezdte ezeket a sebeket begyógyítani.
Meg tudott önmagának bocsátani?
Igen. Nagyon sok mindenem mentem azóta keresztül, és azt éreztem, hogy elkezdett Isten formálni. Istentől kaptunk egy szabad akaratot, és mi hozzuk a döntéseket, hogy merre megyünk. Sajnos én először a rossz utat választottam, de ebből is ki tudja hozni a jót.
Isten mindig megsegíti azóta, amikor kiált hozzá?
Lehet, hogy valamikor azért várnom kell, mert nincs itt az ideje, amit éppen úgy gondolok, hogy nekem akkor szükségem volna rá, akkor éppen nem adja meg. De én úgy gondolom, hogy igen, például kerestem albérletet, és én nagyon erőlködtem, de nem találtam, és akkor utána mondom, jó, én rábízom Istenre, és csak kiírtam Facebookon is. Kiderült, hogy egy ismerős tudna egy albérletet, de hogy nagyon sokszor láttam, annyi kis apró csodát tapasztaltam.
Következő beszélgető társam egy református gyülekezet szolgálattevője, aki több olyan keresztény szervezet munkájában is önkénteskedett, amelyek a prostituált lányok rehabilitációját vagy reintegrációját segítik elő. Egészségügyi állapota miatt jelenleg szünetelteti a közöttük végzett szolgálatát, de ha felépül, szeretné folytatni, ehhez pedig anonimitásra van szüksége. Ezért csak a keresztnevét árulhatom el Noéminek.
Szoktunk vinni magunkkal egy kis kosárba enni, innivalót, télen mondjuk forró teát, forró kávét, vagy valami üdítőitalt, csokit, vagy kéztörlőkendőt. Ezeket mindig örömmel fogadják. Általában jó hangulat szokott lenni, sokan vannak, akik ilyenkor örülnek, szívesen beszélnek magukról, de olyanok is vannak, akik nem, akik elkerülnek, elutasítanak, vagy egyáltalán nem fogadnak el semmit.
Na de hogyan lehet a hitre terelni a szót egy ilyen helyzetben?
Az még nagyon sok találkozás és sok lépés. Rá kell érezni, mert vannak, akik e felé is nyitottak, vannak, akik nem. Sőt, meglepően sokan valami vallásos háttérből jönnek, akár gyermekkorukban hittanórákra jártak. Sőt, olyan is van, aki most is jár valami gyülekezetbe rendszeresen ide vagy oda.
Most is jár.
Igen.
A munkája mellett.
Igen. Istenről nagyon sokat beszélnek, hogy Isten ilyen, meg olyan, meg amolyan, és hogy ők mennyire szeretik, meg mennyire függenek tőle, ez is sokszor elhangzik, hogy szeretett kapcsolat, még ezt a kifejezést is ismerik, de valahogy el van csúszva ezeknek a tartalma az ő életükben.
Milyen lelki állapotban vannak ők?
Az utcai megkereső szolgálatnál, hogyha vagyunk, ott a legtöbben be vannak drogozva. Leginkább valami felpörgetővel, de olyat is láttunk, aki inkább kicsit szedálva volt, anélkül ezt a munkát nem is nagyon lehetne végezni. Általában futtatóik rászoktatják őket, úgyhogy nem is az ő választásuk, hogy így akarnak élni. Éppen ezért egész szélsőségekkel is lehet találkozni olyannal, aki teljesen fel van pörögve, és azt mesélte magáról, hogy csak néhány naponta alszik néhány órát, valójában lakhelye sincs, ahova hazamenjen, mert hogy neki nem is és kell alvás, egész gyorsan hadarva, pörögve beszél, és szikrázik az agya minden irányba. Aztán olyan is van, aki be van szedálva, és csak bámul ki a fejéből, és vagy oda megy hozzá egy kliens, vagy nem, nem is lehet vele beszélgetni.
Így is van értelme ennek a szolgálatnak.
Mindenképpen van értelme, hogy érezzék, van, aki törődik velük, figyel rájuk, ki két hetente vagy hetente. Ott van a bizalom kiépülése fontos, hogyha egyszer az életében eljut arra pontra, hogy ebből ki akar lépni, ami egy iszonyú nehéz döntés, de ha oda eljut, akkor tudja, hogy hol kérhet segítséget.
Mi az, ami visszarántja, visszahúzza ezeket a lányokat, hogy kiszakadjanak ebből a közegből? Hiszen vannak lehetőségek tovább lépni.
Épp az a helyzet, hogy ők úgy látják, hogy nincsen lehetőség, hogy nincs más választásuk. Egyrészt ott van az, hogy nem hiszik el, hogy lehet másképp, hogy ő nekik is lehet másképp. Másrészt ők nem érzik úgy, hogy volnának lehetőség, mert nincs meg a bizalom. Akár egy szervezetbe, mondjuk egy alapítvány, aki ezzel foglalkozik az ő segítésükkel, főleg, hogyha van gyermekük, akit el kell valahogy tartani, vagy van esetleg egyéb családtagjuk, vagy akár csak saját maguk, és azt látják, hogy nem tudnak olyan munkát vállalni, nincsen rá lehetőség, ők ezt látják.
Hogyan lehet ebből felépülni?
Hosszadalmas pszichológiai munka. Kettő dolog az, amit fontos, hogy megértsenek, átlássanak, fölismerjenek, inkább ezt mondom. Az egyik az, hogy mások miket vétettek ellenük, megfogalmazni, kimondani, a haragot átélni, aztán jó esetben a megbocsátást is. A másik pedig, hogy a saját hibájukat, hogy ők hol rontották el, hogy legközelebb ne ismétlődjön meg ugyanez.
Hol van mindenben Isten és az ő szerető embert megoltalmazó munkája?
Keresztény alapítványnál voltam, ott a munkatársak szívében biztos, hogy ott van, illetve sok lány mesélt ilyen történeteket, hogy álmában megjelent Jézus, sőt volt olyan, aki azt mondta, hogy minden egyes este, amikor ment ki a kis táskájába, magával vitte a Bibliáját, mert úgy érezte, hogy kilépni nem tud belőle, de ezzel valahogy magához köti Istent, hogy ott legyen vele és vigyázzon rá.
Miért olyan nehéz nemet mondani ezeknek a lányoknak?
A szeretetességük miatt, azért, hogy fontosak legyenek valakinek a számára, hogy részesei legyenek valakinek az életében. Mindannyian arra vágyunk, szeretetre, elfogadásra, közösségre, boldogságra, és ha megjelenik egy loverboy, vagy biztonságot ígér, vagy pénzt, megélhetést, ruhákat ígér, akkor először mindig csak lépésenként történik. Először egy kicsi dologra mondanak igent, aztán egy nagyobb dologra mondanak igent, és ahogy az előbb elhangzott, hogy végül nem lesz határ, és végül mindenre igent mondanak. Egyetlen kislány sincsen, aki arról álmodozna, hogy majd ha felnő, akkor prostituált lesz. Inkább hercegnők szeretnének lenni, meg királylányok, hogyha megnézünk akár egy farsangébe öltözős partit. A legtöbben szép álmokkal indulnak, hogy aztán végül mégis ez lesz belőle, az nem egy olyan döntés volt, hogy ők ezt akarják csinálni. Ez lépésről lépésre alakul ki, ahogy rossz társaságban sodródnak, vagy rossz kapcsolatokat alakítanak ki.
Hol van a közöttük végzett szolgálatnak a határa?
Határ ott van, ami az ő döntése, hogy mondjuk a nappali programból kilép és nem csinálja tovább, vagy a védett házból kiköltözik, vagy megismerkedik valakivel, és akár visszacsúszik. Mi addig próbálunk segíteni, ameddig kézbe fogadni. A mi részünkről nincsen határa ennek.
Amikor közöttük végezte a szolgálatot, lányok mennyire voltak nyitottak arra, hogy akár csatlakozzanak egy gyülekezethez?
Ez is változó. Volt, aki nyitottabb rá, volt, aki kevésbé. Gyülekezetbe én a saját munkám miatt nem tudtam elhozni, meg én vasárnaponként dolgozom többnyire, viszont hétközben kerestem egy öngyülekezetet, ahol egyikünket sem ismernek, és oda eljártunk rendszeresen. Ott egy kis csoportba lehetett Bibliáról, hitről beszélgetni. Ami fontos, hogy a lányok szívesen jöjjenek, és alkalomra legyen lehetőség, ahol anonim módon, vagy hát úgy jelen tudnak lenni, hogy senki sem ismeri a hátterüket, a másik pedig, hogy legyen gyülekezet, aki tudja őket fogadni. Akkor is, amíg még nem tudnak róluk, hogy kicsodák, akkor azért, hogy egy szép nagy gyülekezet legyen, és úgy el lehessen bújni. Ha viszont kisebb gyülekezet, vagy kiderül, hogy honnan jöttek, akkor viszont annak nagyon megértő és speciális gyülekezetnek kell lenni, hogy ezt nem is jó szó az, hogy tolerálni, hanem elfogadni és befogadni őket, és azzal a szeretettel ott lenni, ami nem megkülönböztető, hanem ami inkább kiegyenlítő.
Készek erre a református gyülekezetek ma?
Egy időben nagyon sok gyülekezetet végiglátogattam, és kifejezetten ezzel a céllal, hogy azt megnézem, hogy a lányokat esetleg valahova el lehetne vinni. Főleg kisebbeket látogattam, de nagyobbakat is, és nagyon sok felekezetet is. És azt kell, hogy mondjam, hogy nem találtam olyat, ahova szívesen el tudtam volna vinni. Nem gondolom, hogy ez egy olyan általános helyzet lenne, hogy minden gyülekezetnek erre készen kellene lenni. Elég lenne, ha egyetlen egy olyan gyülekezet van, amelyik tudja őket fogadni. Nem gondolom, hogy erre minden gyülekezetnek készen kellene lennie.
Mindenkinek más az Istenhez való útja. Nekik mire van szükségük ahhoz, hogy közelebb kerüljenek az Úrhoz?
Ami nagy különbséget látok, azok között az emberek között, ahol mozgok itt a gyülekezetben, vagy a társadalmi osztályomban, nagy nehézség, hogy az emberek jó embernek tartják magukat, aminek biztos meg is van az alapja, hogy szép erkölcsös életet élnek, igyekeznek, ők alapvetően jók, most a keresőkről beszélek, akik keresik Isten, de még nem találtak rá. Nem igazán értik, hogy nekik miért volna szükségük megváltásra, miből kell őket megváltani, amikor ők egy szép erkölcsös életet élő emberek. Az ő esetükben leginkább ez az akadály, hogy nem érzik, miért van szükségük megváltásra, meg miből kell őket megváltani. Ezeknél a lányoknál ilyen nincsen. Ott teljesen egyértelműen mindegyik bűnösnek tartja magát. Az, hogy bűn, azt ők pontosan tudják, hogy micsoda, és nem kérdés, hogy ők abban vannak, és éppen ezért az ő számukra teljesen érthető és elfogadható, hogy Isten meg akar bennünket ebből szabadítani, hogy meghal a bűneinkért azért, hogy mi tiszták legyünk, hogy egy új életet akar nekünk adni. Ez az ő számukra sokkal elfogadhatóbb, és befogadhatóbb, és érthetőbb, és érzik ennek a szükségét. Az ő esetükben a nehézség leginkább az, hogy nem hiszik el egyrészt így emberi kézzelfogható környezetben, hogy ezt lehet másképp, hogy történhet velük az, hogy ebből kilépjenek, és egy teljesen új rendezett életet éljenek. Másrészt pedig egy hihetetlen bizalom kell az ő részükről. Egyrészt azok felé, az emberek felé, akik segíteni akarnak nekik, hogy megbízzanak bennünk, másrésztről pedig Isten felé. Minden embernek nagyon nehéz Istenben megbízni, és rábízni az életünket, rá hagyatkozni, hogy majd ő kézben tartja. Hogyha választás előtt állunk, és az egyik ígéretesebb, többet ad, biztonságosabb, de tudjuk, hogy a másik az Isten szerint való út, akkor azt válasszuk, és bízunk abban, hogy Isten majd bennünket megtart, és végigvisz. Pláne, hogyha nem is látjuk, hogy hova vezet, mert Isten legtöbbször nem mutatja meg pontosan, elég, ha csak a következő lépést látjuk. A bizalom nagyon nehéz az ő számukra, hogy ne régi rossz döntéseket hozzanak, hogyha megint egy döntéshelyzetbe kerülnek, hanem rámerjék magukat bízni Istenre. Illetve, hogy helyesen felmérjék, kik azok az emberek, akikre számíthatnak, mert a javukat akarják, mint segítők, és kik azok, akiket pedig jobb, hogyha kerülnek, mert ők rosszat tesznek az ő életükben.
Mely lányok élnek leginkább a segítséggel?
Talán azok, akik már nagyon megjárták a mélységet. Akik már sok mindenen keresztül mentek, és eljutottak oda, hogy ezt most már egész biztos, hogy nem akarják tovább csinálni. Mert amíg még egy kicsit is ott van, hogy jó, akkor még bírom egy kicsit, akkor lehet, hogy nem meri meglépni. Mert a biztos rossz, meg a bizonytalan jövő mindig vetekszik egymással. De amikor a biztos rossz már annyira nagyon rossz, akkor készek rá leginkább, hogy kitörjenek.
Amikor arról beszélt, hogy nagyon megjárták, akkor ez mit akar magában? Fizikai bántalmazást? Élethalál helyzeteket?
Fizikai bántalmazást mindenképp, de lehet, hogy a drogoktól kerültek, akár egy túladagolás, amit végül aztán túléltek, vagy nagyon súlyos érzelmi csalódásokat, amikor vártok valamit, és folyton csak a rosszat kapták egy kapcsolatban, akár az, amikor a gyermeküket próbálják nevelni, de nem lehet, mert egy ilyen élettársal nem lehet, vagy amikor elveszítik a gyermeküket, állami gondozásba veszik őket, és megvannak a szabályok, hogy milyen feltételekkel kaphatják vissza. Az emellett a munka mellett biztos nem, tehát ahhoz egy rendes munkahely kell, meg valamilyen lakhatás. Ahhoz egy új életet kell kezdeni, hogy a gyermekeiket visszakaphassák. Egy nagyon erős, ösztönző erő tud lenni egy nő életébe, hogy ő nevelje a gyermekeit.
Posaba Álmos, a Budapest Békásmegyeri Református Egyházközség lelkipásztorának ígei gondolataival folytatjuk műsorunkat.
Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből a 7. fejezet 21-től 25. verséig terjedő szakaszát olvassuk. Azt a törvényt találom tehát magamban, hogy miközben a jót akarom tenni, csak a rosszra van lehetőségem. Mert gyönyörködöm Isten törvényében a belső ember szerint, de tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelmem törvénye ellen, és fogjul ejt a bűn tagjaimban lévő törvényével. Én nyomorult ember, Kicsoda szabadít meg ebből a halálra ítélt testből? Hála legyen Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus által. Tehát én magam értelemmel ugyan Isten törvényének szolgálok, testemmel azonban a bűn törvényének. Bizonnyal feltűnik nekünk, hogy e rövid szakaszban milyen gyakran jelenik meg a törvény kifejezés. A törvény szó, amit itt használ az apostol, most más, az eddigitől eltérő jelentés tartalommal telik meg. A 21. versben beszél az önmagában talált törvényről, majd a 23. versben értelme és a bűn tagjaiban lévő törvényéről. E mondatokban a törvény kifejezés jelentés tartalma valamiféle alapelve, tényszerű, gyakorlati megtapasztalást ír le. Magában, a való gyakorlati életvitelében azzal szembesül az apostol, hogy miközben már gyönyörködik Isten törvényében, azaz Isten lényében, szentségében, és kész arra is, hogy őt szabadon törvénye szerint szolgálja, azaz Isten dicsőségére gyümölcsöző életet éljen, aközben újra és újra elesik, vétkezik. Egy nagy belső harchoz hasonlítja az apostol ezt az állapotot, ahol az Istenben gyönyörködő belső ember, a megvilágosított szív és értelem harcol a test ellen. Ebben a harcban a test gyakorta arat győzelmet, és ez nagyon bántja, szomorítja az apostolt, ezért mondja magát nyomorult embernek. Tökéletes ismerete, látása van arról, hogy miképpen kellene cselekednie, és mégsem sikerül mindig megvalósítania. Mivel a szív és értelem gondolata számára fontosabb, mint a test, ezért halálra ítéltnek nevezi a testet, mert az nem akar a szív szolgálatába állni. Kiszabadít meg ebből a nyomorult állapotból, szakad ki belőle a fájdalmas kérdés, lesz-e ennek vége, vagy így marad örökre? Majd jön a válasz, igen, egyszer vége lesz ennek a gyakran elvesztett küzdelemnek. Méghozzá Isten vet véget ennek Jézus Krisztus által. Mit jelent ez? Itt a feltámadott Jézus Krisztusra utal, aki új testet öltött magára. Arra utal, hogy Jézus Krisztus feltámadása a benne hívők dicsőséges feltámadásának és új testbe való öltözködésének kezdete. Abban a majdani testben az újjáteremtett ember már testestől, lelkestől készen áll Isten dicsőséges szolgálatára. A mai szakasz alapján bizton állíthatjuk, hogy az igaz istenfélő embereket mindig bántja a vétek. Ha vétkeznek, nem fürdeni akarnak benne, nem eltakarni akarják, hanem szabadulni akarnak tőle. Megvallják és kérik a bűnbocsánat kegyelmét Istentől és embertársaiktól. Nem csak bántja őket a bűn, hanem harcolnak is ellene keményen. Az igaz istenfélők számára a lelkiek mindig elsődlegesek a testiekkel szemben. Ha döntést kell hozniuk, akkor a lelki értékek mentén hozzák meg, nem a testi értékek mentén. Végül az igaz istenfélők és egyben a bennük levő lelki egészség ismérve is az, hogy szívükben ott van az elvágyódás az újjáteremtett világ felé. Legyen bármilyen jó vagy rossz a sorsuk itt a világon, azért vágyódnak oda, mert ott majd megszűnik belső harcuk, amelyben sokszor elestek, szégyent vallottak. Magunkra ismerünk? Igaz, Isten félő emberek vagyunk? Amen.
Reggeli áhítatokért látogassanak el a Magyarországi Református Egyház online felületeire. Elhangzott adásunkat 60 napig újra meghallgathatják a www.mediaclick.hu oldalon. Leveleiket a radiokukacreformatus.hu e-mail címre várjuk. Szerkesztőtársam Kojsza Péter nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Dóka Viktóriát hallották. Áldás békesség! A műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.